pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témánk röviden. Miközben a drasztikus benzinárak miatt mind többen vásárolnak viszonylag olcsón tölthető villanyautót, a közben akadozik az elektromos autógyártás. Nem csak autó nincs elég, de a szállításuk is drága, és a háború nyomán alapanyagból és alkatrészekből is hiány van. Mi lesz így az e-mobilitással? Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Teljes a bizonytalanság az autóiparban, miután a pandémia nyomán összeomlott, majd brutálisan megdrágult globális ellátási lánc és az általános félvezető hiány után az orosz-ukrán háború, valamint az egyre durvább szankciók tovább súlyosbítják a működési feltételeket. Az elektromos autózás erőltetett európai bevezetésének terveiből lassan csak a terv marad, gyárak állnak le alapanyag és alkatrészhiány miatt, egyes modelleknél évekre nőtt a gyártási idő, miközben az állított akkumulátorár csökkenés helyett újabb drágulás vette kezdetét. Pedig a piac egyre éhesebb, mint többen menekülnének a megfizethetetlen benzinár miatt az olcsó fenntartásúnak hitt drága villanyautók megvásárlásába. Eközben a járműkereskedelem eddigi formájával is szakítani szeretne az Unió, ami újabb beláthatatlan sokkot okozhat a piacon. Hogy látja a jövőt autókereskedő szemmel Gabrini Gábor, a gépjárműmárka kereskedők országos szövetségének elnöke. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
A legfrissebb hír, hogy a német kormány visszakozik az elektromos autók támogatásából, jelenleg 9000 eurót kapt egy német ember, illetve azt is hozzá kell tennem, hogyha egy magyar ember megy ki vásárolni, az is megkapja a támogatást, ez egy különlegesség. Szóval 9000 eurót kapott eddig egy villanyautót vásárló, amiből 6000 az állam kasszából ment, 3000 a gyártóktól. Ezt hamarosan ki fogják vezetni, előbb érvégétől csökkentik, majd kivezetik valószínűleg 3 év múlva. Hát ez nagyon súlyos lépésnek tűnik, annak tükrében különösen, hogy lelassulni látszik az e-mobilitás.
Hát én azért belülről mást látok. Az kétségtelen tény, hogy olyan turbulenciák vannak a világgazdaságban, az autóiparban, az autókereskedelemben, hát amire lassan oda jutunk, hogy elmondhatjuk, hogy a rendszerváltást megelőzően volt, hiszen ugye akkor volt az, hogy egy autóra éveket kellett várni, és most oda eljutottunk, hogy valóban vannak ma már olyan márkák, népszerű márkák, ahol 2 év egyelőre a várakozási idő, sőt, a tegnapi információk szerint már olyan is van, ahol egyszerűen nem vesznek fel rendelést, mert nem tudják megmondani, hogy mikor fogják tudni legyártani az autót, és azt sem tudják megmondani, hogy milyen ára lesz. Tehát így ebben a közegben, ugye autókereskedelem, hát hogy is mondjam, igen nagyon ki van feszítve. De hogy visszatérjünk az eredeti problémára. Az kétségtelen tény, hogy az elmúlt évtizedek olcsó autóinak egyik nagyon fontos alapja volt az, hogy az európai autógyártók kiszervezték a gyártást. Az alkatrészek gyártását, a részegységek gyártását egyrészt Ázsiába, ugye ez köztudomású, ezt tudjuk mindannyian, illetve Európának azokba az országaiba, mint például Magyarország, ahol jelentősen olcsóbb költséggel tudtak gyártani. Igen, ám, de erre jött egy teljesen váratlan COVID-helyzet. Ez a COVID-helyzet először a kínai zárás miatt az ellátási láncokat elkezdte szakítani. Igaz, hogy Kína viszonylag hamar felállt, de mire Kína felállt, addigra Európa államai zártak. Ne feledjük el, hogy 2020 tavasza arról szólt, hogy az olaszországi képek talán mindenkinek még ismerősek. Mindent lezártak az olaszok. Ezt követték a németek, úgyhogy gyakorlatilag alig volt olyan iparág, olyan terület, kivéve az élelmiszer kereskedelmet, meg a szükségletekhez, a gyógyszertárak, ami nyitva maradhatott.
Kritikus infrastruktúrának hívják.
Így van, tehát innentől kezdve hiába indult újra Ázsia, gyakorlatilag az európai leállás miatt, a gyártás leállítása miatt Európában csak egy szerencsénk volt, hogy a raktárra készített hatalmas mennyiségű elfekvő autó itt volt, így a szállítások tudtak történni, magyarul az új autóvevők hozzájutottak az autóikhoz. De amikor ezek a készletek elfogytak, akkor következett még a márkakereskedői készleteknek a kiürítése. A gyártás nem tudott úgy elindulni még akkor sem, ha az óvintézkedéseknek, az átszervezéseknek köszönhetően a gyárak el tudtak kezdeni termelni, de a megszakadt ellátási láncok, amelyek hihetetlenül összetettek, hiszen egy-egy terméknél Kínában sem minden gyártottak volt, ami Dél-Amerikából jött. És ahogy hullámzott itt körbe karikába a vírus, a különféle zárások, gyakorlatilag hiába gyártott az egyik, vagy gyártott volna, ha a másik nem tudott szállítani. Így magyarul a gyártóknak egy nagyon súlyos döntést kellett hozni, mit gyártsanak. És itt jött be...
És hogy miből?
Igen, tehát... Nem teljes körűen tűntek el a csipek, mert annak egy gyártási kapacitási volumene megvolt, de ez mondjuk ez egyszerűség kedvéért, ez egy 60%-os volumenben tudott készülni, de nem 100%-ban magyarul. Minden terméket nem lehetett gyártani, meg kellett hozni, hogy mi legyen az, amit szalagra tesznek. Az a döntés született érthető gazdasági okból, hogy amilyen járművek a legnagyobb hasznot tudják hozni a gyártónak, azok kerülnek előre a sorba, és minden, ami csökkenő profitot vagy minimális profitot tudott hozni, annak a gyártását vagy kivették, vagy elkezdték halasztani.
Az a szégyen is megesett, hogy legyártottak félkész autókat raktárra, ott álltak, porosodtak hónapokig esetleg a gyár udvarán, vagy éppen nyitott raktártörleteken, majd mikor megérkezett bizonyos alkatrész, visszavitték és beépítették. Hát szóval ez nem éppen az autóépítés csúcsa. Ráadásul ugye a globális szállítási lánc mai napig nem állt föl, viszont ötszörös vagy tízszeres ára ment föl a szállítási díj. Hiányosak, kevesebb a konténer, ami van, mert szanaszét hagyták a COVID elején a világba, azokért külön el kell menni, az üresen nem éri meg szállítani, tehát meg kell tölteni. Nagyon-nagyon nagy probléma volt. Azt jósolta ugye az autóipar, hogy idén év végére rendeződik a dolog, de hát nem úgy néz ki. Itt van a nyakunkon az a háború Európában, kiderült, hogy a beszállító lánc Európában is megsérült, rengeteg beszállító nem dolgozhat a háború miatt sem, oda sem érkeznek meg az alkatrészek, maga az alapanyag kitermelés is áll.
Hát Rici, most tulajdonképpen abban a helyzetben vagyunk, mint amikor egy utánfutó elszabadul az autópályán. Először kicsit leng, úgy gondolja a sofőr, hogy ezt még meg tudja fogni, egy rossz beavatkozással ezt követően a kilengés olyan nagy lesz, hogy végül az egész szerelvényt felborítja. Nem akarok itt vészmadárként semmiképpen, hiszen én azt szeretném, hogyha ez a folyamat végre normalizálódna. Mi azt is feltételeztük, hiszen tavaly decemberben beszéltünk talán arról, hogy az idei év első negyedéve lehet még egy ilyen nehézség, de utána rendeződik. Minden jel erre utalt. Tulajdonképpen február közepéig lehetett látni, hogy ugyan áremelések azok drasztikusak, de már minden gyártó szinte kivétel nélkül visszaigazolta, hogy úgy néz ki, hogy elkezdenek rövidülni a rendelési idők, a szállítási idők szintén rövidülnek, ez pedig azt feltételezte, hogy az év második felében a legtöbb gyártónál, ha nem is az eredeti, a kívánatos állapot, de egy sokkal kedvezőbb fog helyreállni. Ezzel szemben mi történik ma? Napról napra kapjuk az újabb híreket a legkülönfélébb gyártóktól, tehát ez nem csak Európára igaz, hanem Ázsiára is, hogy bocsánat, holnaptól, ma estétől nem lehet rendelni autót. Nem tudjuk megmondani, hogy mikor lehet majd új rendeléseket feladni. Jelen pillanatban nincs autó, nem látjuk, a beérkezések is kritikusak. Innentől kezdve teljesen kiszámíthatatlan és tervezhetetlen az év. Igaz, hogy van még néhány gyártó, akinek szerencsésebb volt az első, a tavalyi év vége meg az idei év eleje, új termékek is jönnek, ezekhez pedig biztosították a szükséges alkatrészeket, tehát nem minden modell esetében és nem minden gyártónál, de azt látjuk, hogy egyrészt ahol van készlet, ott lehet érdemben vásárolni, a többieknél farolnak ki a gyárak, utólag változtatják meg a kondíciókat, a kereskedők erről nem tehetnek, nem tudnak mit kezdeni vele, csak az, hogy továbbítják a vásárló felé. Utólagosan megemelik az árat, utólagosan megváltoztatják a felszereltséget, utólagosan megváltoztatják a szállítási határidőt. Tehát azt kell látni, amit te is mondtál, hogy egy abszolút kiszámíthatatlan környezet van, ebben próbálunk meg, és bármilyen hihetetlen, a márkakereskedők legfontosabb célja, hogy az ügyfeleiknek valamilyen úton, módon a megrendelt autóit kipréseljék, kipasszírozzák. Sajnos Magyarországon mi nem állunk annyira jól, és ennek nagyon egyszerű oka van. Ez egy régi történelmi, évtizedekre visszanyúló esemény, amikor az autógyártók 90-es évek elején megjelentek Kelet-Közép-Európában, akkor a vásárló erőhöz igazították az árakat. Így kialakult egy kettős árazás, ugyanaz a termék, ugye tudjuk, Németországban, Franciaországban, Svájcban sokkal drágább, mint Európának ezen a felén. Most viszont ez a válság meghozta azt a döntést az autógyártók részéről, hogy csak oda szállítanak volumenben, ahol a legnagyobb profitot tudják elérni, és Magyarország nem tartozott ezek közé a piacok között, még akkor sem, ha az utóbbi fél évben sok márkánál akár 20 vagy annál is magasabb százalékban emelkedtek az árak, és drasztikusan csökkent az a különbség, ami egy németországi és egy magyarországi ár között van.
És van itt egy olyan fontos jelenség, amely úgy látszik, hogy végérvényesen megpecsételheti az elektromos autók gyors felfutását. Az, hogy a 1991-es több mint 7500 dolláros kilovattórára vetített átlagár, az lecsökkent ugyan az elmúlt egy-két évben 105-102 dollárra, de most nekilódult, és már elérte újra a 160 dollárt kilovattóránként, tehát elindult egy egész masszív áremelkedés. Hiába folynak a beruházások, például Magyarországon is két nagy üzem épül, egy már majdnem kész van pluszban, de hát ugye ezeknek rengeteg alapanyagra van szükségük, hát és az itt van a szállítási lánc hiánya, vagy problémája, amiről beszéltünk, meg itt van a kitermelési probléma is, hiszen például a harcok miatt Kelet-Ukrajnában vagy Oroszországban kéne kitermelni azokat az alapanyagokat, amelyekből aztán akkumulátor lesz.
Igen, ezt hozzá kell tenni mindenképpen, hogy a mai akkumulátor technológia az a ritka fémeket nagy számban igényli. Nem véletlenül, hogy az egész világon ma tudósok tömkelege azon a fejlesztésen dolgozik, hogy hogy lehet könnyen elérhető és olcsó anyagokból akkumulátort gyártani. A szakértők azt mondják, hogy ennek az ideje valamikor 25-26 környékén jöhet el, nagy volumenű, nagy szériában pedig 28 és 30 között. Akkor fog az akkumulátorok ára vélhetően jelentősebben megint csökkenni, és akkor már egy belső égésű motorral szerelt jármű, illetve egy tisztán elektromos járműnek az akkumulátor okozta ártöblete eltűnhet, vagy el fog tűnni.
És akkor elérkeztük egy nagyon fontos és fájó ponthoz. Ha nem is a gyártásról beszélünk, a gyártási problémákat nagyjából érintettük, és hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De van értékesítési probléma is, mégpedig itt van a kertek alatt. Az Európai Unióban olyan szabályozás látott napvilágot az autógyártók házatáján, amely jelentősen felforgatná az eddig megszokott márka képviseleteket, vagy márka árusítást, és új kezekbe adná az autók értékesítését, új autók értékesítését, teljesen szakítva korábbi gyakorlattal. Nagyon komoly veszélyt jelent ez egyrészt az ott dolgozókra, meg a kapcsolódó iparra is.
Igen, hát az autógyártók évtizedek óta azon gondolkodtak, hogyan lehetne a kereskedelmet, az autók kereskedelmet, annak a költségeit jelentősen csökkenteni, de hát a korábbi szabályozás ezt nem tette lehetővé. Az elmúlt időszak viszont, ami most az elmúlt két évről szól, tulajdonképpen egy olyan időszak, ahol egy teljes tabularáza van, az autógyártók szinte minden kívánságukat, amiket korábban évtizedig fiókban tartottak, mert esélytelen volt a megvalósulásra, most a pandémia, energiaárrobbanás, alapvető alapanyagoknak a hiánya és tetézve a háborúval, most mindent szinte keresztül tudtak nyomni a hazai politikákon, illetve az európai politikán. A Gémosz, mint a SZEKRA, az Európai Szövetségnek a tagja, naprakész információkkal rendelkezik arról a háromoldalú tárgyalás sorozatról, ami Brüsszelben folyik az európai autógyártók, a brüsszeli bizottság és az autókereskedők között. Mit látunk? Ugye rájöttek az autógyártók, hogyha a jelenlegi márkakereskedői modell helyett az ügynöki modellt hoznák be, akkor az nagyságrenddel tudná csökkenteni az ő költségeiket.
És növelni a bevételt.
Hát egyértelmű, igen. A profit, a profit, a profit. És bármilyen furcsa, itt nem a vevők kiszolgálásának a még magasabb minősége lebegött a szemek előtt, hanem csak az, hogy hogyan tudják kiszorítani a márkakereskedőket ebből a láncból, mert hogy a márkakereskedők hőz ragaszkodnak azért az ügyfelek.
Tegyük hozzá azokat a márkakereskedőket, akik be az elmúlt 5 évben vagy 10 évben hatalmas pénzeket pumpáltattak a saját kereskedésükbe, hiszen szerződéseket kötöttek velük.
Hát mi az elmúlt 30 évben máshogy csinálunk, csak befektetünk, mert mire elkészülünk az egyikkel, akkor jön egy fantasztikus ötlet a gyártónál, hogy már az a bútor nem jó, az a színkompozíció nem jó, az a burkolat nem jó, tessék kicserélni. És lásd csodát, ezeket a termékeket nem lehet a szabad piacról beszerezni, hanem véletlenül csak tőlük. Tehát minden eszközt eddig is megragadtak, hogy hogyan tudják kiszedni a pénzt a márkakereskedőkből, de most feltalálták, úgy tűnik, a szent grált, magát az ügynöki modellt. A legfrissebb információ, éppen tegnap este kaptam a levelet Brüsszelből, ami tartalmazza a SZEKRA álláspontját, és a bizottság is vizsgálja, hogy az ügynöki modell bizonyos márkáknál, ami most megjelent koncepcióként, az tulajdonképpen nem más, mint a márkakereskedői modellből és az ügynöki modellből összeválogatni egy olyat, amiből nekik a legjobb. Innentől kezdve ez most, legalábbis amit a bizottság is leírt, mindenképpen versenyjogi aggályokat vetít előre. Tehát nekünk egyébként nagyon érdekes, hogy az idei év elején kérték a magyar jogi álláspontot is, és miután Magyarország, meg Közép-Kelet-Európa azért távol van onnan, ahol a hagyományos márkakereskedői struktúrák erős érdekképviselettel működnek, tudtunk olyan témákat bevinni a közbeszédbe, amire először is azt kérték, hogy hoppá, ez annyira fontos, hogy ezt azonnal a bizottságnak is küldjük meg, mint magyar véleményt, és ezt követően összeállítottak egy 5 országból, ország jogi képviselőiből álló csapatot, és én büszkén mondhatom, hogy a magyar jogi csapat is bekerült ebbe az európai 5-ösbe, akinek az a dolga, hogy a brüsszeli bizottságot tájékoztassa arról, hogy milyen veszélyek vannak az ügynöki modellnél.
Milyen veszélyek vannak?
Hát mindenképpen az, hogy a márkakereskedőknek van egy hatalmas infrastruktúrája. Amit, ahogy mondtuk, az elmúlt évtizedekben Magyarországon, illetve 40-50-60 éve Nyugat-Európában folyamatosan fejlesztettek, és van egy hatalmas nagy ügyfél adatbázis a márkakereskedőknél. A gyártóknak az első számú célja az, hogy úgy működtessék ügynöki díjakkal ezt a rendszert, ahol nem hajlandók megtéríteni a márkakereskedés üzemeltetési költségeit, csak azt mondják, hogy tesztvezetésért kapsz majd 30 eurót, ha átadtad az autót, akkor 50 eurót kapsz, ebből nem lehet rentábilisan működtetni. És utólag majd te közvetítsd hozzánk a vevőt, mi meg majd, amikor lezajlott az ügylet, akkor majd adunk neked valamilyen díjat. Így van.
Ez ismerős Magyarországról is a kényszer vállalkozások korszakából. Hál' Istennek túl vagyunk rajta. De mit jelent ez a változás a vásárlók, az ügyfelek szempontjából?
Mindenképpen egy komoly veszélyt hozhat, hiszen hogyha a gyártók minden profit lehetőséget elvonnak a márkakereskedéstől, és csak fillérekkel, elnézést, bocsánat, gombokkal akarják fenntartatni a márkakereskedőket, mondván, hogy foglalkozzál használt autóval, meg majd a szervizből, én azt gondolom, hogy ez egy rossz irány. Tehát ha itt nem tudunk mi egy egészséges kompromisszumot kötni a gyártókkal, akkor a vevők érdekei, bárki bármit mondjon is, sérülni fognak. Nagyon egyszerűen. Ma azt mondja minden gyártó, hogy online le tudja kezelni az ügyfél igényeket. De hogy tudják lekezelni? A garanciális visszahívásokat sem tudják lekezelni, pedig abban ott vannak a márkakereskedők is. Tehát én azt gondolom, hogy ma elhomályosítja a tekinteteket sok helyen a profit, a profit, a profit, és rövid távon gondolkodnak. Nem minden autógyártó ugrott ebbe bele, vannak azért rutinos rókák, és nem akarok most neveket mondani, de ez majd megint azt fogja hozni, hogy ketté szakad a piac, és majd ki fog derülni, hogy valóban az új feltörekvők, akik minden áron pénzt akarnak szerezni, mert az elmúlt évtizedekben nem voltak sikeresek, vagy akik már eddig is sikeresek voltak, az ő nyugalmuk az meghozza majd azt, hogy igenis a vevőt magas minőségben ki kell szolgálni, és ezt a gyártó csak ritka esetben tudja maga megtenni.
Elszaladt az időnk, egy rövid kérdés, rövid válasz. Mikor derül ki biztosan, hogy széna vagy szalma? Marad a régi rendszer, vagy jön ez a őrület?
A régi rendszer biztos, hogy nem marad. Hogy mit tudunk megtartani belőle, ez egy éven belül ki fog derülni, hiszen 23. június 1-től indulni kell az új rendszernek.
Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Gablini Gábort, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnökét hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Műsorunk véget ért. Szeretnénk megköszönni a kitartó rádióhallgatók figyelmét. Közel 3 éve folyamatosan jelentkezik a Pozitív energia. Most a munkával töltött évek, hónapok és az idei nem hétköznapi nyár után azonban stílszerűen felvillanyozó őszi szabadságra vonulnak a készítők. Reméljük, nem sokára újra találkozunk. Viszont hallásra!
Pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.